Ad loc Iesus jubaratum, hola lumi calcisers, bista tu carod halatum, el nem csüggeszt semmi vész, hogyha halványul reményem, bújdosom nehéz ösvényen, párt fogom te légy, Uram, napvilága borúban. Te vezérelsz Istenemhez, óvod bűntől lelkemet. Intesz még az óra kedvez, hűséggel kövesselek. Ha a világ tőled elvon, gyámolítsa nehéz harcon. Adj el mindbe tiszta fény, éljek tetszésed szerint. Áld meg édes üdvözítőm, földi vándorlásomat. Fájdalmamban légy enyhítőm, meggyógyulok általad. Légy erőm a küszködésben, folyton fénylő példaképen. Árazd rám szent lelkedet, taníts szenvednem veled. Ha leszállott éltem napja, téged hívlak mesterem. Te juttatsz boldog révpartra, hol nincs bú, nincs gyötrelem. Ó, töröld el minden vétkem, Jézus ki meghaltál értem. Add meg vágyó lelkemnek a te békességedet.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy most is egybe gyűjtöttél bennünket, megőriztél a mai napon is, és adtál nekünk készséget és lehetőséget, hogy egybe gyűljünk igédért, mert szeretnénk érteni a te igédet, szeretnénk érteni annak összefüggéseit is, szeretnénk elmélyedni abban, szeretnénk növekedni a kegyelemben, és igéd ismeretén keresztül, ami Urunk Jézus Krisztusnak, a te szent fiadnak, megváltó Istenünknek megismerésébe. Köszönjük, hogy ezt énekelhettük, és Úr Jézus, így szólhatunk hozzád, áld meg édes üdvözítőn földi vándorlásomat, és add meg vágyó lelkemnek a te békességedet. Mindig, most is és halálunk óráján is. Köszönjük, Uram, ahogy szemlélteted velünk igédben, hogy akik előre reménykedtek te benned, mint Jákob, milyen békességben, milyen dicsőségesen az Isten dicsősége által megáldottan távozhattak ebből a földi életből. Urunk, hadd kérjük, hogy akár életünk, akár halálunk által dicsőítessék meg a te neved, Úr Jézus Krisztus, és általad az atyának neve mi bennünk is. Ámen. Mózes első könyvében a 49. résznek a 26. verséig jutottunk el a múltkor az ige tanulmányozásában. Nem sikerült egészen a fejezet végéig eljutnunk. Most tehát onnét kell folytatnunk, ameddig eljutottunk. Mózes első könyve 49. részének a 27. versétől fogom olvasni az igét, az 50. fejezetnek a 14. verséig ezen az estén. A felolvasást most is az izraelita magyar fordításból hallgassuk meg. Jákob áldásának az utolsó mondata: Benjámin ragadozó farkas, reggel fölemészti a ragadmány, és este felosztja a zsákmányt. Mindezek Izrael 12 törzse, és ez az, amit atyjuk nekik mondott. Megáldotta őket, mindegyiket az őt megillető áldásával áldotta meg. És meghagyta nekik, szólván hozzájuk: Én megtérek őseimhez, temessetek el engem atyáimhoz a barlangba, amely a Hittita Efronnak mezején van, a barlangba, amely a Makpéla mezején van Mamré előtt, Kanaán országában, amely mezőt Ábrahám a Hittita Efrontól Sírnak szolgáló birtokul megvásárolt. Oda temették Ábrahámot és Sárát az ő feleségét, oda temették Izsákot és Rebekát az ő feleségét, és oda temettem én is Leát. A mező és a barlang, amely abban van, 7 fiaitól megvett birtok. Midőn Jákob befejezte parancsait fiaihoz, behúzta lábát az ágyra, kimúlt és megtért őseihez. És József ráborult atya arcára, és sírt rajta, és megcsókolta őt. Azután megparancsolta József szolgáinak, az orvosoknak, hogy balzsamozzák be atyát, és az orvosok bebalzsamozták Izraelt. Mikor eltelt 40 nap, mert eddig tartanak a bebalzsamozás napjai, megsiratták az egyiptomiak 70 napig. És mikor a megsiratás napjai elmúltak, szólt József Fáraó háza népéhez mondván: Ha kegyet találtam szemetekben, szóljatok, kérlek benneteket, Fáraó fülébe mondván: Atyám megesketett engem mondván, íme én meghalok, oda temessel engem síromba, amelyet magamnak Kanaán országában ástam. Most tehát hadd menjek fel, és temessem el atyámat, és azután visszatérek. És szólt Fáraó: Menj fel, és temesd el atyádat, amint megesketett. És József felment, hogy eltemesse atyát, és elmentek vele Fáraónak összes szolgái, házának vénei, és Egyiptom országának minden vénei. József egész házanépe, testvérei és atya egész házanépe. Csupán gyermekeiket, juhaikat és barmaikat hagyták Gósen földjét. Felmentek vele szekerek is, meg lovasok is, úgyhogy a tábor igen hatalmas volt. Eljutottak Átád szélűjéhez, amely a Jordánon túl van, és ott igen nagy és fájdalmas siratást tartottak, 7 napi gyászt rendezett atyának. Midőn Kanaán ország lakossága látta a gyászt az Átád szélűjében, mondták: Súlyos gyász ez az egyiptomiaknak. Azért nevezték el a helyet Ábél-Micráimnak, amely a Jordánon túl van. És fiai úgy cselekedtek vele, amint ő megparancsolta nekik. Elvitték fiai Kánaán országába, és eltemették a Makpéla mezejének barlangjába, amelyet Ábrahám sírnak való birtokul vett a mezővel együtt a Hittita Efrontól Mamré előtt. És József visszatért Egyiptomba, ő és testvérei, meg mind, akik fölmentek vele, hogy eltemessék atyát, miután eltemette atyát. Ámen. Mikor is történt mindez? Ha a bibliai adatokat vesszük figyelembe, és hála Istennek, hogy azokat vehetjük figyelembe, sok tudóskodó okoskodással szemben, akkor arra lehet következtetni, hogy valamikor Krisztus előtt, időszámításunk kezdete előtt 1644-45-ben lehetett ez. Nagyon fontos, hogy komolyan vegyük a bibliai adatokat. mert zsákutcákba jutnak azzal a fajta tudományoskodással, amely minden más tekintetbe vesz, csak a bibliai adatokat nem. És sajnos ez a szemlélet érvényesül a teológiai oktatásban is széles körben. Biblia hű teológia helye az úgynevezett történetkritikai szemlélet, amelyben valójában nem a történetiségről van szó, hanem arról, hogy az ember a maga töredékes ismereteivel és sok esetben a történettudományban utólag tévesnek is bizonyuló sablonjaival fölébe helyezkedik a Bibliát. Minden mást inkább figyelembe akar venni, mint magát a Bibliát, magát azt, amit Isten megiratott az ő szent lelke által. Pedig éppen az egyiptomi történelemnek a felvázolásában van az utóbbi évtizedben vagy évtizedekben egy váltóállításnál a történettudomány, és nagyon jó, hogy magyarul is megjelent David Rohlnak ez a könyve, Fáraók és királyok, és bemutatja, hogy valójában a hagyományosan alkalmazott egyiptomi kronológiával, időrenddel van baj. És mert azzal baj van, tévesen azonosítottak be bizonyos dolgokat, amik az ókorból dokumentálva vannak, napfogyatkozás például benne, egy másik időpontra azonosították be, ettől borul aztán az egész egyiptomi időrend, és valójában évszázadokkal kell, így mondom, felénk csúsztatni az időben az egyiptomi dinasztiáknak és az egyes uralkodóknak a korát. Elsőre meghökken az ember mindig, amikor valami ilyen új szemlélettel találkozik. Én is így voltam vele, amikor először a David Rohl által képviselt szemlélettel találkoztam a Sárospataki Teológiai, Református Teológiai Akadémia professzorának, Nagy Antal Mihálynak a jegyzetébe. Ő már ebben a szemléletben, ő egy bibliahű ember, ebben a szemléletben igyekezett bemutatni Izrael ősatyáinak a történetét és a történelmi összefüggéseket. Most aztán nem olyan régen magyarul is megjelent David Rohlnak ez a könyve. Nagyon érdekes, ahogy Salamon korától visszafelé fölgöngyölíti a bibliai adatokat, és megtalálja a párhuzamokat az egyiptomi történelembe. És felvázolja, nem egyedül ő, hanem nagyon komoly régészeti leletek alapján, az osztrák Bietak professzoréknak a régészeti leletei alapján azt a fajta kronológiát, időrendet, ami sok korábbi értelmezhetetlen ügyet megold, és nagyon érdekesen helyére kerül. Az egyiptomi történelem is, meg a bibliai adatok is igazán a helyükre kerülnek benne. Csak egy ilyet hadd idézzek belőle, mert ez volt az egyik olyan pont, ahol két évszázadon keresztül az egyiptomi időrenddel tévútra mentek. Azt írja, az Ugaritban megfigyelt napnyugta közeli napfogyatkozása csakis időszámításunk előtt 1012-ben kerülhetett sor. Ugyanebben az esztendőben az ugariti palota leégett, s pusztulásáról jelentést írtak Echnatonnak. Ő volt az úgynevezett Eretnek fáraó, ugye Egyiptomban. Ennek alapján az amarnai kornak, tehát Echnaton korának az időszámításunk előtti 11. század utolsó éveire kellett esnie, és nem az időszámításunk előtti 14. század közepére, mint azt az a hagyományos kronológiában szerepel. Eddig az volt a jellemző, hogy a téves egyiptomi időrend miatt nem találták, hogy hova illeszthetők be a bibliai adatok, ezért inkább, mert Ramszesz földjéről van szó Izrael kivonulása kapcsán, áthelyezték az egészet a bibliai adatokkal szemben Izrael kivonulását évszázadokkal későbbre, második Ramszesz korába. Holott csak arra kell gondolnunk, a későbbiek számára érthetően van ez a megnevezés az Exodus könyvébe, a kivonulás könyvébe, hogy az Ramszesz földje. És Pitom és Ramszesz voltak azok a városok, amiket a fáraó velük építetett. Későbbi időben így ismerték ezeket a helyeket. De a bibliai időadatok alapján azt kell tudnunk, hogy ott van leírva fehéren, feketével, mi számunkra ugye, akik már nyomtatottan vehetjük kézbe a Bibliát, hogy 480 évvel az Egyiptomból való kivonulás után kezdte Salamon király építeni a jeruzsálemi templomot. Az egy meghatározható időpont, Krisztus előtt 967-66, 480 évet visszafelé, akkor Krisztus előtt 1446-47-nél tartunk. Ehhez képest ugye azzal próbálkoztak, hogy a Krisztus előtti 1200-as évekbe tegyék az Izrael kivonulását. Második Ramszesz meg Mermeptah fáraók korába. A hagyományos kronológia szerint. Hát oda sehogy nem stimmel. A hagyományos kronológia szerint is inkább stimmelt volna Hatshepszut királynő és az unoka öccse a Hatshepszut emlékét is törölni akaró harmadik Thotmesz idejébe, Mózes történet. De ha az egész egyiptomi kronológia borul, második Ramszesz és Mernetak is későbbre került. Viszont nagyon érdekesen beleillik a 12. és 13. dinasztia korába, a revideált, a helyreigazított egyiptomi időrendben, az egyiptomi 12. és 13. dinasztia korába nagyon érdekesen beleillik a bibliai történet. Jákob és József története, és aztán majd a 13. dinasztia egyik sokadik uralkodója idejében, Mózes születése, és mindaz, ami történik majd a kivonulással. Ezekre persze még részletesebben majd akkor szeretnék rátérni, ha Isten megadja nekünk, és megérhetjük, hogy folytatjuk ezt a sorozatot, amikor majd a kivonuláshoz érkezünk. Most még Jákob Izrael halálánál tartunk. A halála előtt elmondja azt a proféciai áldást a fiainak, ami azt mutatja meg, így is olvashattuk, hogy mi hív benneteket. A magyar fordítás így hozza nekünk, hogy mi történik veletek a messze jövőben, de az eredeti szöveg egész pontosan ez, hogy mi hív benneteket. Amit Isten már eltervezett. Amit Isten már tud, és hogy ne tudna. És kijelentett az ő szolgájának. Azt mondja el a haldokló Jákob. És milyen csodálatos ebbe is belegondolni, hogy végig mondhatja, nem hal meg közben. Azt olvastuk, hogy mindezek Izrael 12 törzse, ezt mondta el nekik apjuk, és megáldotta őket, mindegyiket a neki megfelelő áldással áldotta meg. Kiemelkedik ugye Júda, meg József törzse. Józsefnek a két fia külön törzsnek az ősatjává is lesz, Efraim és Manassé, emlékezzünk rá. Efraim és vele Manassé, majd az északi országnak lesznek a meghatározó törzsei. Júda meg a déli ország része. Micsoda távlat az, amit Isten fölrajzoltat Jákobbal. És a múltkor odáig jutottunk el, amit Józsefről mondott, annak a végéig, és hátra volt még Benjamin. Benjaminról röviden szól, de bemutatja ennek a törzsnek is a természetét. Benjamin ragadozó farkas, reggel zsákmányt teszik, este prédát oszt. Ez a ragadozó, erőszakos természet. Benjaminnál. És a Benjamintól származóknál mennyiszer megmutatkozik később. A legfélelmetesebb ugye a Bírák könyvének a végén, a 19., 20., 21. fejezetben, amikor Gibeában szörnyű erőszakot követnek el, az ott egy jövevény öregembernél megszálló lévita másodfeleségével szemben. Tulajdonképpen a lévitát akarják kihívatni, tehát az egész történetből világos, hogy egy homoszexuális, erőszakos hajlam robban ki ott belőlük. Megkapják a lévita másodfeleségét, agyongyötrik azzal, hogy megerőszakolják azon az éjszakán. És utána Izrael törzsei Benjamin törzsétől azt kívánják, hogy adják ki ezeket a vétkes, gonosz embereket, ehelyett védelmükbe veszik. És majd lesz a történetből az, hogy Izrael törzsei az Úr kinyilatkoztatása szerint, a kérdéseikre az Úrtól kapott válasz szerint föl kell, hogy vonuljanak Benjamin ellen. És ami döbbenetes, hogy kétszer is vereséget szenved a törzsszövetség Benjaminnal szemben. És sírva kérdezik, hogy fölvonuljanak-e. És Isten parancsa az, hogy föl kell vonulniuk és megbüntetni Benjamin törzsét, és harmadszorra akkora vereséget mérnek Benjaminra, hogy majdnem kipusztul ez a törzs. 600 férfi marad meg csak belőlük. Aztán majd, hogy ezek hogy kapnak feleséget, az is egy külön történet. Mondom, a Bírák könyve 19-20-21. Fejezetében ennek utána lehet olvasni. Ragadozó farkas. Mint a farkas falka a maga erőszakos támadásával. Tényleg olyan volt Benjamin egy-egy helyzetben. És van egy-két erőszakos ember, akit ismerhetünk közülük azután is. Hát Saul király. Pedig jól indul, alázatta. És Isten szent lelke, amikor reászáll, attól mássá lesz az élete. De aztán a maga dicsőségét és a maga önhatalmú törekvéseit kezdi érvényre juttatni. És Isten el kell, hogy vesse. Benjamin törzséből az új szövetségben pedig ott találjuk Sault. Ugyanaz a név, ugyanaz a természet. Félelmetes vakbuzgóság. De milyen csodája az Úrnak, amikor ebből a ragadozó farkas Benjaminitából az Úr Jézus apostola lesz. És nem győz betelni azzal, hogy kegyelmet és apostolságot kapta. És tetszett az Istennek, hogy kijelentse az ő fiát én benne. És majd ez az önmagában erőszakos Benjaminita azt vallja meg magáról, hogy igaz beszéd az és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus bűnösöket üdvözíteni jött a világra, akiknek elsője vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy példagyanánt elsősorban rajtam mutassa meg a teljes hosszú tűrését azoknak, akik hinni fognak ő benne, és így üdvözülnek. Timóteusnak írja ezt. Ilyenek az Isten csodái. Hát ez ugyanez, mint ahogy Jákóbot Izraellé tette az Úr. Amikor Isten harcol egy ember életében, akkor a ragadozó farkasból lesz az Úr Jézus nyájának báránya és Jézus Krisztus szolgája. Ennyit röviden Benjaminról, és így figyelhetünk aztán arra, hogy elhangzott az apai profétikus áldás, a 12 fiú, a leendő 12 törzs számára, amelyek azt a nevet viselhetik majd, hogy Izrael 12 törzse, az egész létüknek ez a titka. Mind annak ellenére, amilyenek. Félelmetes család önző természet. Az emberi természetük. De az a létük titka, hogy Isten harcol. Értük, és bennük, és velük. Elhangzott ez az atyai profétikus áldás, és utána olvassuk, és parancsot adott nekik. És ezt mondta, én népemhez takarítatom. Nem egyszerűen azt mondja, hogy meghalok. Micsoda különleges kifejezés ez, hogy népemhez takarítatom. Népemhez gyűjtetek. Azok nem a semmibe vesztek az elődök, azok az Istennek élnek. Emlékezzünk, csak most olvashattuk esti igében, ahogy az Úr Jézus a szadduceusoknak megfelelt az okvetetlenkedő kérdésükre. A feltámadást tagadó nézetükre. Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. Azok, akik az övéi, azok neki élnek. És egyáltalán nem csak azok, akik hitben haltak meg, hanem minden ember, amikor meghal, nem a semmibe hull. Nem a semmibe vész. Erről beszél a Biblia akkor, amikor a héber nyelvben a Seolt, a görög nyelvben pedig a Hádészt emlegeti. És így tudjuk körülírni magyarul, hogy a halál birodalma. A test az porrá lesz, így vagy úgy vagy amúgy. Ha bebalzsamozzák, akkor ez nem megy végbe olyan gyorsan, persze. De a test az egy holtanyaggá lesz. Az ember azonban több, mint test. Nem a semmibe hull. Milyen hitvallás ez Jákób Izrael ajkán, hogy népemhez takarítatom. És folytatódik a hitvallás, atyáim mellé temessetek. És elmagyarázza nagyon pontosan. Nem sokára meghal. Ő maga is tudja. De teljes tiszta tudatot ad most még neki Isten az utolsó percekben, és elmagyarázza részletesen, pontosan. Hol van az a barlang? Mi annak a jogi helyzete? Azt még Ábrahám vette meg, nincs más birtokuk az ígéret földjén. Csak még az Sikemnél, amit Jákob maga vett meg. De aztán fegyver erejével is meg kellett tartania. Azt, mint plusz birtokot adja Józsefnek örökül, emlékezzünk, erről is volt. De egyébként nincs más birtokuk az ígéret földjén. Csak az a mező rajta a barlanggal, amely temetkezési hely, amit Ábrahám vett meg a mezővel együtt a hettita Efrontól sírhelynek való birtokul. Hogy oda temessetek, ez hitvallás arról, hogy Isten be fogja teljesíteni az ígéretét. És azt a földet, amelyen Ábrahám is, Izsák is, Jákób is jövevény volt, nekik fogja adni az Isten, mert megígérte. Ez a jelentősége annak, hogy miért oda temetteti magát Izrael. Aszerint, amit Isten végzett el az életében. Ez a jelentősége, nem más. Mert mondhatnánk, hogy hát nem mindegy, hogy hol leszünk eltemetve. Adott esetben, ha ez hitvallást hordoz, akkor nem mindegy. Egyébként mindegy. És nem mindegy az, hogy milyen síremlék lesz a sírunkon, ha lesz sírunk, ha az hitvallást hordoz. Egyébként mindegy. De a temetés is lehet hitvallás. Többféle formában. A gyász is lehet hitvallás. az élő Istenről és az ő ígéreteiről. Ezt akartuk, kértük, és így adott jelentőséget Isten számunkra is, és a rokonaink számára, édesanyám temetésének. És amikor egy síremlékre az ige kerülhet rá, nem ilyen szövegek, hogy béke poraira, hát ez most mit jelent? Van ennek értelme? Meg emléket szívünkben örökké él. Hát ez is mit jelent? Van ennek értelme? Nincs. De ha ige kerül rá, akkor nem mindegy, hogy milyen az a sír. Nem mindegy, hogy oda hogyan lett eltemetve valaki. Ha hitvallást hordoz a temetés. Olyan jó, hogy családunkban több sírra is ezt az igét írathattuk rá. Jézus mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is én. Aki csak arra megy és rávetődik a tekintete, olvashatja. És Isten felhasználhatja az odavésett igét. Ezért fontos az a síremlék. Különben nem lenne fontos. Jákob számára azért volt fontos, hogy atyáim mellé temessetek, mert az 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 ígéret földje, amit megígért az Isten. És hogy oda temetkezünk, azzal az Isten ígéreteiről teszünk bizonyságot. Mert Isten ígéreteinek a földje az, amelyen ők csak jövevények voltak. Azért fontos, hogy oda lett eltemetve Ábrahám és Sára is, Izsák és Rebeka is, Jákob is Leá oda temette. Őt is oda temessék. És befejezte Jákob a fiainak szóló parancsokat. Eddig még kapott erőt, és felhúzta lábait az ágyra, mert most már halálosan elfáradt. És kimúlt, és népeihez gyűjtetett. És így érkezünk az 50. fejezet elejéhez. József apja arcára borult, siratta és csókolgatta. És ebben beteljesedik az, amit Isten megígért Jákobnak. Akkor, amikor megállt Kánaánból indulva Egyiptom határánál. Jó ezt most újból felolvasni Mózes első könyve 46. részéből. Az első 4 versből. Fölkerekedett tehát Izrael, ami kihúzta a sátorkarót, minden hozzátartozójával együtt. És amikor Beérsebába ért, áldozatokat mutatott be atya Izsák istenének. Isten pedig szólt Izraelnek éjszakai látásban, és ezt mondta, Jákob, Jákob. Ő így felelt, itt vagyok. Ekkor azt mondta, én vagyok az Isten, atyádnak Istene. Ne félj az Egyiptomba való lemeneteltől, mert nagy néppé teszlek ott. Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni, ezért olyan jelentős, hogy őt ott kell eltemetni. Én foglak visszahozni, mondta az Úr. És még egy mondat. József keze fogja majd le a szemedet. Amit Isten megmondott, az teljesedik be. József keze fogja le majd a szemedet. Így történt. És aztán elkezdődnek az intézkedések, hiszen amikor meghal valaki, akkor el kell kezdeni a halottal kapcsolatos teendőket. József intézkedik, Megparancsolta szolgáinak, az orvosoknak, hogy balzsamozzák be az apját. Erre is kérdezhetjük megint, hogy hát miért? Hát nem mindegy, hogy lesz porrá az ember, vagy megmarad-e a teste. Hát itt azért nem volt mindegy, mert nagyon hamar oszlásnak indul a holttest. Azokon a meleg vidékeken kivált képe. És ahhoz, hogy tisztességben szépen el lehessen vinni majd a Makpéla barlangjába, elengedhetetlenül szükséges volt az, ahogy ezt akkor biztosítani lehetett, vagyis a bebalzsamozás. Nagyon érdekes, hogy az orvosokról van szó, mint József szolgáiról. Van olyan írásmagyarázó, aki úgy értelmezi ezt, hogy nem a szokásos módon történt a bebalzsamozás, nem a balzsamozók csinálták, és nem az egyiptomi szertartásokkal, hanem azok, akik szintén értettek a szükséges anyagokhoz, de nem az egyiptomi balzsamozó szertartásokat, nem a pogány, sok Isten hívő szertartásokat csinálták, hanem mondjam így orvosilag vitték véghez. Az eredeti szó egyszerűen az, hogy rofőim, tehát gyógyítók, akiknek az volt a dolguk, hogy gyógyítsanak. Az orvosok be is balzsamozták Izraelt. Immár meghalt, immár a halott öreg vándor fölött ragyogott az Istentől adott név, nem Isten tett vele. Holtában is ez a név ragyog fölötte, Izrael. 40 nap telt el vele, mert ennyi ideig tart a bebalzsamozás, és ezekben a részletekben is lépten nyomon kiderül az, hogy pontos információk vannak itt lejegyezve. Az egyiptomi szokások, a siratásnak az időszak. A balzsamozás ideje, ez mind pontosan van itt leírva. Ezt nem lehetett évszázadokkal később kitalálni. Ez is egy részlet, amely hirdeti a Pentateuchoszt, tehát a Mózes öt könyve mózesi szerzőségét. A közvetlen egyiptomi információ forrás tetten érhető. Az egyiptomi birodalmi és udvari szokások. Ebben is, hogy 40 napig tartott a balzsamozás, és 70 napig a siratás. Az öreg vándort, aki bejárta nem csak Kánaán földjét, hanem Mezopotámiát is, aztán Egyiptomba került az utolsó 17 évre. Hivatalos állami, birodalmi gyásszal siratják el. Mert az apja annak, aki által megmenekült Egyiptom. Annak a Józsefnek. Akinek az egyiptomi neve ez lehet, hogy Ispiankú. És ez, hogy az ő neve Ispiankú, ez visszhangozhat betűcserével a Cafenapaneak névformában, ahogy a Héber Bibliában találjuk. Isten mentette meg József által Egyiptomot, és ennek a Józsefnek az apja halt meg. Hivatalos állami gyász az öreg vándor felek. Amikor elmúlt a siratás ideje, ez is jellegzetesen az egyiptomi viszonyokba illeszkedik bele, így szólt József a fáraó háza népéhez. Odafigyelünk a megfogalmazásra, akkor azt kérdezhetjük, hogy miért nem a fáraóhoz? Mert mint gyászoló ember nem mehetett be a fáraóhoz. Az egyiptomi udvari etikett rejlik e mögött. Ő, mint gyászoló ember, nem mehetett be a gyászával a fáraóhoz. Egy fél mondatban mi minden benne rejlik, a pontos információkból és az egyiptomi viszonyokból. Így szólt József a fáraó háza népéhez. Ha kegyelmet találtam szemeitekben, mondjátok el ezt a fáraónak. És hivatkozik valami olyanra, amit a pogányok is tiszteletben kellett, hogy tartsanak. A haldokló apa rendelkezése. Ez volt. Az én apám megesketett, és azt mondta, éme én meghalok, az én síromba temess el, amelyet Kánaán földjén ástam magam. Most azért elmegyek, el kell, hogy menjek, hogy eltemessem apámat, és utána visszatérek. Ezt is előre bejelenti, hogy vissza fog jönni. Visszatér. Mert József is tudja, hogy ott kell maradni Egyiptomban. Hiszen amikor Jákob indult le Egyiptomba, az előbb olvastam föl a 46. rész elejéről, Isten megmondta, hogy ott fogja nagy néppé tenni őket. Tehát József is nem csak hivatali kötelességéből fakadóan ígéri meg, hogy vissza fog térni, hanem Isten kijelentése szerint tudja, hogy vissza kell menni. Mert nem csak Jákobnak, hanem már Jákob nagyapjának, József dédapjának, Ábrahámnak is előre megmondta ezt az Úr. Érdemes visszalapoznunk sokkal korábbi fejezethez is, Mózes első könyvében, a 15. fejezethez. A 13. verstől olvasom, ekkor az Úr azt mondta Ábrahámnak, tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék, rabszolgákká teszik és nyomorgatják őket 400 évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután nagy vagyonnal jönnek ki. Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vénségedben temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emóriak gonossága még nem telt be. Isten kinyilatkoztatta az ő szándékát, tervét, akaratát. József ezért ígéri meg a fáraónak, hogy visszatérek. Megkapja az engedélyt, menj el, temesd el apádat, ahogyan megesketett téged. És továbbra is annak a leírásával találkozunk itt, hogy birodalmi gyász, amivel kísérik az öreg halott Jákobnak, Izraelnek a temetését. Hivatalos kíséret. A fáraó minden szolgája, udvarának vénei és Egyiptom összes vénei, meg természetesen a család. József és testvérei és Jákob egész háza népe mennek. Érdekes, hogy a gyermekeket meg az állatokat otthon hagyják Gósen földjét. Még harci kocsik és lovasok is mentek vele. És amikor eljutottak Górenhá Átádig, Átád szérűjéig, ott 7 napig tartó gyászünnepet rendezett József. Ez az izraelita szokás. Mind máig a zsidóknál a 7 napos gyász ünnep. Valami megrendítő és valami fenséges volt egyszerre ez a temetési menet. A kánaániak is látták, és megállapították, hogy mély gyásza van Egyiptomnak. Egy öreg jövevényt temettek. De annak az apját, aki által Isten megmentette Egyiptomot. Az éhínség esztendeibe. És aztán tovább. Annak az apját temetik, aki nem csak az éhínség esztendeire nézve, hanem a későbbi nemzedékekre is kihatóan átszervezte az egész birodalmi közigazgatást. Azért, hogy el lehessen látni az embereket élelemre. Annak a Józsefnek az apját temetik. Mély gyásza van. Súlyos gyásza. De így is lehet fordítani, hogy tiszteletteli, dicsőséges gyásza Egyiptomnak. És így nevezték el azt a helyet, ahol a gyászünnep volt, éppen ezért. Később is így szerepel a Bibliában, mint Ábél Micraim. Egyiptom gyásza, ha betű szerint lefordítjuk magyarra. És olyan hangsúlyos itt újból az ismétlése annak, hogy úgy cselekedtek Jákobbal a fiai, ahogyan megparancsolta nekik. Ez az engedelmesség az apa végakarata iránt, egyúttal az Isten kijelentett szándékai és ígéretei iránti engedelmesség volt. Elvitték Kánaán földjére, eltemették Mamréval szemben a Makpélai mezőn levő barlangba. És miután József eltemette apját, visszatért Egyiptomba. Mert vissza kellett oda térni. Testvéreivel és mindazokkal együtt, akik elmentek vele apja temetésére. Hát idáig érkezünk meg most. Következő alkalommal reménység szerint Mózes első könyvének az utolsó nagy szakaszát vehetjük majd végig a 15. verstől a 26-ig. József és a testvérek. Aztán majd József halála, és Józsefnek is a hitvalló rendelkezése. Arról, hogy majd az ő holttestével mi legyen. Az is olyan rendelkezés, ami Isten ígéreteivel és az ígéretekbe vetett hittel függ össze, és ez lesz majd az, amihez különösen is föllapozhatjuk ezt a könyvet, amit már mutattam, mert Davidról kimutatja, hogy Biatak professzorék azt a település réteget találták meg, ahova az Egyiptomba költözött család, Jákob és a fiai letelepedtek, és aztán azt a réteget, ami a kezdetben kisebb szíriai stílusú tekintélyes ház fölé épült, és annak a helyére épült nagyobb méretű palotája volt Józsefnek, és azt a sírt, annak a helyét, ahol József lehetett eltemetve, és amelyről meg lehetett állapítani, még a romjait kiásva is, hogy nem a sírrablók fosztották ki, hanem onnan, kibontva a sírt, elvitték. Nem rabló fosztogatással, hanem elvitték Józsefnek a múmiáját. De hát erről majd részletesebben reménység szerint a következő alkalommal. Amit nagyon vésünk a szívünkbe, hogy nem mindegy, hogy milyen egy temetés, akkor, ha az hitvallás. Nem mindegy, hogy hogyan hal meg valaki, hát ezt még inkább értjük. Hitben halt meg, az Isten ígéreteiről bizonságot téve, Isten szolgájaként még az utolsó szavaiban is, azt mondta el Jákob, Izrael, amit Isten bízott rá, és ahogy a temetkezéséről rendelkezett, és ahogy azt végrehajtották, az is hitvallás volt. Nekünk az üdv történetben nincs olyan különleges helyünk, mint Jákobnak volt. De minden egyes hívő ember fontos az Isten szemében, és drága az Isten előtt az ő kegyeseinek a halála. Ezért ő akar jelentőséget adni. Nem csak az életünknek, hanem a halálunknak is. És lehet hitvalló jelentősége a temetésünknek is. Amen.